levelező listára fölkerülést kap meghívókat. Én úgy látom, hogy még 2 perc van az akadémiai 5 percig.
Mi 7?
2.
Az akadémiai 10 perc. Mi udvariasak vagyunk a jelenlevőkhöz, és 5 percet várunk, azt szoktuk meg. Ez itt a reklámhelye lesz, Péter, úgyhogy elnézést, minden jobb média eseménynél előbb jön a reklám, és csak utána, amiért igazából bekapcsoltuk.
Igen.
Itt is így lesz.
Igen.
Hát én nem látok több jövőt.
És akkor most húzza meg.
Most húzza. Köszönöm, akkor elkezdhetjük. Szeretettel üdvözlök mindenkit, akik vagy most online hallgatják a Kábel TV szakosztály, a Média Klub, a Vételtechnikai szakosztály közös rendezvényét, vagy pedig később YouTube-ról nézik vissza. Még mielőtt tovább mennénk, még egyszer elmondom, hogyha valaki szeretné értesítést kapni az eseményekről, előadásokról, ezekről az e-mail címekre, ha ír, akkor attól kezdve fölkerül a levelező listánkra, és fogja kapni az értesítéseket. További programjaink, amit szeretnék még megosztani mindenkivel, 2 hét múlva dr. Vida Roland, az elektromos autó a jövő közlekedési eszköze, majd a nyári szünet után majd szeptemberben dr. Bozóki Sándor az MPEG-2-ről és az Antenna Hungária átállásáról fog előadást tartani, vagy Szántai Péter az Országos Iskolai Wi-Fi hálózatról, hogy Balla Éva, mire jó az 5G broadcast, tesztek, tapasztalatok, vélemények, majd valamikor az előadót még nem tudjuk, lesz a magyarországi napelemparkokról. Októberben vagy novemberben az időpontot még nem tudjuk, egy látogatást szervezünk a Panic Hungary török-bálinti robot bemutató termébe. A Panic Hungary az egyik egy japán cégnek a magyar képviselete, az egyik legnagyobb robotszállító Magyarországon, majd Darabos Zoltán az 5G lefedettségmérése, dr. Svint András pikoműholdak, majd karácsonyi ajándékként Imre Gábor önvezérlő autók tesztpályája című előadás. A régi előadások ezen a címen nézhetők meg, ott többi, az eddigi előadás egy szép sorrendben ezek, ezen megtalálhatók, és akkor térjünk vissza a mai előadásra. A mai előadónk dr. Hanák Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem Egészségipari Mérnöki Tudásközpont szenior tanácsadója, és az Okos Életvitel pandémia előtt és után című előadását fogja megtartani. Tudjuk, hogy a pandémia az mindent megváltoztatott, még az okos életvitelt is, úgyhogy nagy kíváncsisággal várjuk Pétert, hogy mit mond, tiéd a szó és a képernyő.
Köszönöm szépen. Látszik?
Igen.
Látszik a megosztott képernyőn. Hát a pandémia előtt és után alcím egy kicsit kényszerűen született, hogy ne csak hogy általában beszéljek okos életvitelről. Lehet, hogy szerencsésebb lett volna a pandémia közben címet adni, hiszen éppen benne vagyunk a kellős közepén. Persze nyilván a pandémia megváltoztatott pár dolgot, ezekről azért említést fogok tenni, és talán arra is, hogy mi várható utána, majd meglátjuk. Elég sok fóliában nem kell megírni, nagyon sok olyan példát hoztam, ami nem fog beleférni 50 percbe, majd ugrálni fogok közöttük, attól függ, hogy melyiket talán éppen akkor érdekesnek. Ugye Ivánnak elküldtem egy kis kertcsináló szöveget, amit kért, ezt ide beszúrtam elé, ha már egyszer megírtam, akkor hatatmányan szól. Újra kiemelném a harmadik bekezdést, hogy a többségnek az okos megoldáshoz jó része eddig inkább csak a kényelmét szolgálta, de egy egyébként növekedő létszámú kisebbségnek már eddig is szüksége volt, vagy lett volna életvitelét támogató segédeszközökre. Ezt a két fogalmat, a kényelm és a szükség, ezt továbbiakban is használni fogom, és én inkább majd olyan dolgokról próbálok beszélni, amelyek szükség lenne, vagy szükség van, és jó lenne lennének ilyen eszközök. Azután a múlt előadás hallgatása közben a 3D TV élete és halála arra összekérték, hogy módosítsam a címet, az okos életvitel tündöklése és búdásolása címe, és hát látni fogjuk majd, hogy miért gondolok, főleg az utóbbira. Hát miért tartom ezt szerencsés alcímnek. Ott van egy tartalomjegyzéket, majd azok számára, akik esetleg utódal akarják olvasni, visszatekinteni, hogy mindenről van itt szó. És akkor egy rövid összefoglalóval kezdjük, hogy tulajdonképpen honnan is indulunk, mikor is indultunk. És hát ebben a körben nyilván közismert, hogy a mikrovezérlő tömegessé válása jutotta meg az utat, a számítástechnika mindennapossá válása elé. Ez valamikor a 80-as évek második felében következett be, vagy a 90-es évek elején. Valamikor 2000-es évi adatok szerint a processzoroknak 98%-a már nem számítógépen működött, hanem különféle vezérlésekben. Nyilván ez az arány az azóta kismértékben még növekedett is. Általában minden fejlődést ilyen divat szavak megjelenése jellemez, nincs egy másképp a számítástechnikában sem. A Ubiquitous, vagy mindenit jelenlévő, illetve a Pervasive, a mindent átható számítástechnika fogalmát, vagy kifejezéseket 1988 körül használták először, és hát valóban azt fejezte ki, hogy ezek a mikrovezérlők mindenit jelen vannak, és mindenfélevel foglalkoznak. Egy másik érdekes fogalom a Galant technológia, amely 1991-ben alkotott meg valaki, nem jut eszembe most a szerzőjének a neve, ami ugye tehát az idősek életvitelét segítő technológiai berendezésekkel foglalkozik. Utána néztem most, hogy a smartphone fogalom mióta létezik. Ugye tudjuk nagyjából, hogy az 2010-es évek elején, 11-ben talán, alig 10 éve jelentek meg igazán az okostelefonok, de már 1995-ben a smartphone jelzőszerkezetet használta az AT&T, és a smartphone kifejezés pedig az Ericsson, egy 1997-ben megjelent telefonjára. A smart is egy olyan szó, ami azóta, hát tündököl, ha már ezt a szót használtam, gyakorlatilag nincs olyan a környezetünkben ma már, amire smart lenne, vagy még smartabb lenne. Világos, hogy a mesterséges intelligencia és a mikrovezérlők tömegessé válása az felkeltette sok mindenkinek az érdeklődését, új lehetőségeket nyitott, és megjelent az Ambient Intelligence nevű szó, a kifejezés, tehát az AI, ami ugye a környezeti intelligenciát jelenti, azt, hogy a környezetünkben számos olyan processzor és szenzor található, amelyik minket figyel, minket segít, rólunk adatokat gyűjt, vagy egyáltalán a világról adatokat gyűjt. Ez 1998-tól van jelen, volt jelen, ha már kevésbé használják. Ugye ebben az évben Berkeley-ben dolgoztak ki, olyan fejlesztettek olyan motokat vagy basztokat, mindenkit elnevezés terjed. A mot egy kicsit nagyobb méretű, hiszen porszem a basztok egy kicsit kisebb, mint a képen látható. Ugye egy ilyen egy centes, utána néztem, egy centes érme, az 19 mm körül átmérőjű. Tehát látszik, hogy a baszt az ehhez képest 2-3 mm. A mot, ami egy kicsit esetettebb berendezés, csatlakozói vannak például, azok az ennek egyen érmének a két-háromszoros része. És hát még egy érdekes dolga, mert témánkhoz közelebb áll, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak egy példánya, egy magyar piroskockás konyhasztalon, ami az okozottan technológiáknak egyfajta megjelenése. A smartphone, bár kicsit, a smartphone okozottan technológia 2000-től kezdve jelent meg, többet a történelemről nem én akarok beszélni. Nézzük akkor, hogy a Smart City, az okos város fogalom, az mikor jelent meg. Hát valamikor 2010 körül használta az IBM, én úgy olvastam először, és azóta nagyon gyorsan terjed a maga Smart City elnevezés és maga a Smart jelző még inkább. Nagyon sok mindent értenek Smart City-n, széles körben elfogadott definícióra azóta sincsen. De annak abban mindenki egyetért, hogy mindennek az alapja az információs és kommunikációs technológia. Továbbá abban is általában egyetértés van, hogy az okosváros fejlesztések fő célja a városok élhetővé, szerethetővé és fenntarthatóvá tétele, a lakosok életminőségének és munkakörülményeinek és egészségi állapotának javítása, azaz a lakosság életvitelének támogatása. Ez különösen fontos most a konkrét témánk szempontjából. Hát az okos városról én ennél többet most nem fogok mondani, még egy kicsit igen, viszont Magyarországon is sok konferencia, tanfolyam, publikáció foglalkozott már ezzel a témakörrel, csak párat ültem fel ide, olyanokat, amelyeket például a HTE szervezett a Magyar Jövő Internet konferenciákon, vagy amelyeket a jelenlévő közül is minden híván is tartott az okos városról, most már lassan két hónapja hallgattuk videóan előadását az okos közlekedésről, ezen kívül mi pedig sikerülteményt szöntöttem. Most ugye a BNN Szalai Gyulával és másokkal okosváros továbbképzést tartottunk közszisztviselőknek, és tanfolyami anyagokat is dolgoztunk ki. A félben ezekből számolik el az anyag, meg olyan előadásokból, amelyeket nagyon gyönyörűen tartottam egyetemi hallgatóknak. Ezt a hexagonális modellt, vagy prizmát, ezt biztosan többen látták már, én nem akarok ennek a részleteibe belemenni, ugye az látszik, hogy alul a prizma alsó részében a okos IKT infrastruktúra áll, ezen áll minden, és a tetején a dolognak az okos életvitel, nem én szerkesztettem a prizmát, de ez számomra azt fejezi ki, hogy minden az okos életvitelt szolgálja. Az okos közlekedés, az okos városigazgatás, környezet, sőt, mert az energetika is, hazak a közvetettek is. Az ott egy kis polémiával kezdeném, ugye az okos város, a Smart City fogalom terjedt el, és azért, mert ezek is Iván előadásában is ez hangzott el leginkább, hogy így kérdődött legalábbis, hogy a nagyváros, a városiasodás, a nagyvárosok és a még nagyobb városok, az úgy megaszítik problémáival fókuszál, ezeket a példákat Shanghai-ról 16 millió lakossal, Dakkával szintén 13 millió lakos van Bangladesben, de kisebb városokban is, mint Barcelonában vagy Szóban, és az lehetne sorolni a világ nagyvárosait, ahol lehelmi probléma jelentkezik, attól, hogy kis területre rengeteg ember szorul be. A véletiket azonban, különösen az idősebbekét, nem csak a nagyvárosokban, hanem ritkának a településeken, távolabbi helyeken, vidéki környezetekben is segíteni kell. Itt például a Skandináviában tudjuk, hogy nagyon elterjedtek az ilyen rendszerek, hiszen ott esélyegyenlőséget próbálnak nyújtani, mint egy szociáldemokrata államokban általában. A nagyon ritkán lakott északi vidékeken is, ugyanilyen oktatási egészségügyi körülményeket próbálnak teremteni, mint a délenben a fővárosok környékén. De Kanada vagy Ausztrália szintén élen jár a okos életvitelben, okos egészségügyben. De hozzátettem azt is, hogy az Alföldön és Somogyban, vagy Zalában, vagy Zentjénben nálunk is hasonló problémát jelenthet. Egy kivéresedett, elnyétlenedett falvakban, tanyákon lévő lakosság ellátása. Most pár órával ezelőtt, hogy készültem erre az előadásra, fedeztem fel olyan fogalmat, hogy falugondok és tanyagondok, tehát Magyarországon is van ilyen, akiknek a szerepe az, hogy a távol lévő tanyákon élő időseknek, vagy külterületeken élő időseknek a ellátásáról gondoskodjanak. Nem tudom, hogy ki mindenki hallott már a közlekedési szegénységről, angol neve is ott található. Én ezzel nem a régen találkoztam, ami azt jelenti, hogy a lakhelytől távolabbi helyekre való eljutás az korlátozott, és vannak, akik ezt nagyon nehezen tudják megoldani, sok átszállással, tömegközlekedési eszközzel, saját járművék nincs, vagy nem tudnak vezetni, vagy az a bonyolultabb lenne. Hasonló fogalom a lakhatási szegénység is. Én ennek alapján beszélnék ellátási szegénységről, ami a bevásárlási lehetősége és különféle szolgáltatások elérésének korlátozottságát jelenti. Hát az életi, okos életvitel egy cél az kell, hogy legyen, hogy csökkentse az ellátási szegénységet. Már a bevezetőben emlegettem a kezd csináló szövegben, hogy az okos életvitel esetén meg kell különböztetni a kényelmes és a szükséges egymástól. És egy példákat sorolnék föl, hogy most itt a kényelmes, vagy nice to have, és a szükséges, vagy need to have dolgokra. Például egy lakásban a lakásfűtés szabályozás, az egy nagyon kényelmes dolog tud lenni, és ma már ugye legtöbb lakásában van ilyen. Hasonlóan kényelmes dolog az elektronikus lépésszámláló, de hát az emberiség jó sokáig meg volt elektronikus lépésszámlálás nélkül is. Ennélkül is lehet kirándulni, járni, és sok-sok lépést megtenni. ugyancsak kényelmes nagyon a megállói menetrend kijelző, de ha éppen nem tudjuk, hogy a busz mikor jön, csak pontosan csak azt látjuk, hogy mi van kívül a táblán, azért általában ez is megengedhető. Itt egy extrém példa a következő, az okos hűtőgép, ami minden a jövővel foglalkozott ilyen könyvben szinte megjelenik, amikor arról van szó, hogy az okos hűtőgépbe bepakolunk különféle élelmiszereket, ezek ilyen különféle RFID vagy NFC vagy más címkék tegek vannak, amelyek jelzik, hogy egyrészt mennyi van a hűtőszekrényben adott termékből, adott élelmiszerből, másrészt mikor jár le, és az okos hűtőgép figyelmeztet minket arra, hogy meg ennek kell enni valamit, mert már lejáróban van, vagy elfogyott és vásároljunk. Olyan víziók is vannak, hogy meg az okos hűtőgép közvetlenül elküldi a megrendelést a fűszeresnek és a boltnak, és megérkezik az utánpótlás. Hogy ez utopisztikus, az elég valószínű, de világ nincs rá, de megemlíteném, hogy az Amazon az olyan okos gombokat forgalmaz, most már 2-3 év óta, amelyeket meg kell nyomni, és akkor az adott termékből rendel azon az Amazonnál, vagy az Amazonhoz már szerződő szállítótól, például a fokrémet, például a WC-papírt, például a lisztet, vagy bármi egyedet, ami nagyon kényelmes tud lenni, és nagyon veszélyes is, ezen is nem térnénk ki. Hasonló ilyen a távvezérelt a mozoros radény, ami nagyon kényelmes dolog lehet, vagy az internetes menetrendi vásárlás, ami még például szintén lehet élni, de jó. A szükséges megoldásokra is hoznék föl néhány példát. Ugye jó sokáig vacakoltak azzal, hogy a vakoknak hogyan lehet szövegfelolvasót készíteni, ma már ez a dolog meg van oldva. Szerencsére is nagyon jó minőségű szövegfelolvasót találhatunk minden az interneten, hogy letöltöttük a gépünkre. Ez úgy gondolom, hogy egy bizonyosban egy nagyon szükséges segédeszköz. Ilyen lehetne a jelnyelvi tolmácskesztyű is, nem tudom, aki találkozott vele, a Stakiban folyt egy ilyen fejlesztés. Azért tettem még egy felkiáltóját, mert ott megmaradt még a kutatás fejlesztési fázisban egyrészt. Másrészt a Süketek, igen, keresztem a szót, a Süketek szövetsége, nyilatkozott, hogy hát nem jó ötlet ez a tolmácskesztyű, mert a tolmácskesztyű csak egy irányban képes információt közvetíteni, és ellenkező irányban nem, ezért ez párbeszédre nem alkalmas. Tehát ezek azt alakat szeretem, hogy most itt előre mutatni, hogy nagyon nehéz olyan dolgokat fejleszteni, biztos embereknek, amit esetleg az érintettek nem tartanak jónak, nem arra van szükségük. Más hasonló dolog az esésfelismerő eszköz, ami szintén időseknél, egyedül időseknél nagyon fontos lehet. Ugye azért tettem felkiáltójelet, mert ez egy megoldatlan probléma szintén jó két évtizede legalább. És úgy tűnik, hogy erre még az is maradna, mindenféle kísérlet és próbálkozás történne. De adott esetben szükséges lehet a távmozi, annak a számára, hogy nem tud a lakásból kimozdulni, vagy az másik oldalon már szereplő távvezérelhető motoros regény, vagyis ami egyeseknek kényelmes, az másoknak szükséges. És hát ilyen lehet az internetes égvásárlás, nem egység, hanem egyvégek vásárlásra is lehetne folytatni sort. Két példát hoznék most ide, részletekkel nem fogok foglalkozni. Az egyik a kényelmes témakörből, egy kereskedelmi érdeklést másoltam ki, és odaírtam többé kerülő magyarul, hogy amit akarnak kifejezni. Indiai honlapról számolik a szemezárra, némi elírásokkal, meg sajtóidákkal, megpróbáltam értelmezni. Ebből az látszik, hogy egy okos otthon ma már, ami ugye tehát az életvitelnek csak egy része, a lakásautomatizálás, az elég jól megvan, hogy sok minden megvan már hozzá. A másik példa, és ez lesz meg inkább a továbbiakban témánk, a felügyelet otthon és a támogatott ületünkkel. Ez a séma 2009-ből származik, volt akkor az Oregoni Egyetemen, egyébként egészség és tudomány, Health and Science University-nek nevezik azt az egyetemet, vagy nevezték, volt egy központjuk, amelyek a idősödési, tehát a gerontológiával, a gerontotechnológiával foglalkozott, és ott dolgoztak ki ők is egy ilyen modelltár, egyik az első közül, ami arról szólt, hogy különböző lakóhelyiségekben, konyhában, nappaliban, hálószobában, és magára az ott élő személyre is különféle érzékelőket raknak, ezzel követik a mozgását, segítik az ablakok nyitását, csukását, vagy csak érzékelik az ablakok nyitását, csukását, érzékelik nyomás érzékelőkkel, hogy az ágyon tartózkodik-e az illető, ha fekszik-e, vagy esetleg székben ül. Van benne gyógyszerszerzés követő dobozka, amely hát adott esetben hasznos lehet, már technikai nehéz megvalósítani, és hasonlók. Ezek viszont olyan eszközök, amelyek egy adott egyedül élő személy életvitelének a segítésére és vagy figyelésére, követésére szükségesek. A következő pár ilyen megpróbáltam összefoglalni, hogy az okos életvitelnek eddig elmondottakon túl is, azokat is beleértve, melyek a tipikus részterületei. Megpróbáltam a kényelmestől a szükséges felé haladva felsorolni őket, és hát a címnek megfelelően megpróbáltam azt is megsapcolni, hogy vajon a pandémia miatt vagy alatt javult-e, vagy javulhatott-e az adott témakörben az IKT támogatottság és a megoldások elterjedtsége. Hát elsőn említem itt a lakásautomatizálást, amelyik nagyon fejlett. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az elterjedtsége az meglehetősen kicsi, hiszen drágák ezek az eszközök általában. Tehát azt gondolom, ez a törzszám ezt akarja kifejezni, hogy technológiailag sok jó megoldás van, de az elterjedtsége kicsi. Továbbra nem részletelem a számokat, ezek elég hasonlítéses számok, semmifajta statisztika nem alapozza meg, tehát ez inkább subjektív benyomás. A szabadidő és sport területén ugye rengeteg eszközt használnak ma már, különféle kartütőkkel, pántokkal, EKG méréssel, és így tovább. Ezek fontos dolgok, érdekes dolgok, piacképes dolgok, tehát ezek a tündöklésre, tündöklő kategóriákba tartoznak, de a általában az életvitel szempontjából azért én szerintem másodlagosak. Nagyon fontos a kultúra és a szórakozás, amely nyilván a pandémia alatt rettentesen sokat javult, online, persze offline nem, és nem ritkán hallani különféle filmklubok, zenei klubok vezetőitől, szervezőitől, hogy olyan jó volt, hogy az ország különböző pontjai is idejöttek emberek, virtuális nyílt emberek, vagy külföldre idejöttek emberek, akár Dél-Amerikából is. Ezt jövőben is meg fogjuk tartani, tehát együtt egyszerre tartunk jelenléttel és tárgyjelenléttel foglalkozásokat. A sajtó, azt hiszem Urbán Andrea beszélt idén februárban, a sajtóról is többek között, hogy mi változás volt a pandémia alatt. A pandémián kívül is minden sajtó, a teljes sajtónak inkább költözött az internetre, úgyhogy ehhez nincs mit hozzátennem. A vagyonbiztonságban beleérthető a lakásbiztonság is, autóbiztonság, egyéb biztonság, itt nem hiszem, hogy jelentős változás történt volna, viszont nagyon jelentős elmozdulás a tanulás és oktatás területén. Valószínűleg nagyobb az elterjedtsége, mint az IKT támogatottsága, de nagyon sokan megtanultuk, hogy mit jelent a távoktatásban, távtanulásban részt venni, illetve azt csinálni. Hát akár a konferenciákat is hallhatnám tudom, hogy szintén részünk van. Közlekedés, utazás már elég jól állt. Attól függ, hogy mire gondolunk, melyik részére gondolunk, navigációkra, vagy jegyvásárlásokra, elfoglalásokra, az adásszervezésre, és így tovább. Itt nem lát, nem hiszem, hogy nagyon változott volna a dolog. A vásárlás és az elkereskedelemnek különösen bizonyában nagy lökést adott a pandémia. Hozzá kell tennem, hogy amikor két éve ezért összeraktam ezeket a diákat, és utána néztem akkor annak, hogy az elektronikus kereskedelem, a kis kereskedelemben milyen arány mit foglalja Magyarországon, akkor kiderült, hogy 4%-ot sem ért el. Ez valószínűleg növekedett az elmúlt időben, de nem volt időm azatot keresni rá. Nem is ez fontos témája most igazán, de nyilvánvalóan ez erősödni fog a jövőben. Hát a pénzügyi biztosítás szintén nagyon sokat változott, és nagyon fontos, hogy ezek otthonra nincsezhetők manapság. Ezek egyrészt kényelmesek, másrészt sok embernek szükségesek is. Más kérdés, hogy azok, akiknek szükségük lenne rá, hajnál ezeket a dolgokat, elkereskedelem, pénzügyek intézése, mennyire tudják és egyetek, mennyire tudják igénybe venni, mennyire alkalmasak erre. A tárgyi intézés, ugye az nagy lendületet kapott most a pandémia alatt, és sok mindent már elintézhetünk, és hát kiderült, hogy nem mindent kell aláírni, személyesen aláírni, ahhoz, hogy elfogadják, hogy egy fénykép az nem feltétlenül hamisított, hogy kisebb kár származik abból, ha valamit elintézünk, hogy kérdezne elküldő dokumentum, amit nem intézzük el, és ezt a hivatalok is képesek voltam befogadni. Reméljük, hogy ez a bizalom megmarad a pandémia után is. A távmunka szintén nagy lendületet vett. Éppen nemrég olvastam egy szomszédnök írását, házszomszédnök írását a portfolio.hu-n, az elkészült interjú, építész és irodák tervezésével foglalkoznak, és ők azt tapasztalják, hogy a irodák iránti igény jelentősen csökkent, és csökkenni fog a jövőben, mert egy csomó cég már most is kisebb és nagyobb cégek is lemondták a korábbi megújuló lehetőségeket, és kisebb irodákra rendezkednek be, azzal, hogy a munkatársak egy része a jövőben részben, részmunkaidőben otthonról fog dolgozni. A pandémia kellett arra, hogy rájöjjön a világ, hogy amit már 1994-ben hallottam az első televíziós konferencián Berlinben, Európai Televíziós konferencián Berlinben, hogy a távmunkája jövő és milyen előnyei vannak a távmunkának. Hát most be fog következni. Óriási előrelépés volt a videokonferenciázással kapcsolattartás terén, ennek a idősek szempontjából is óriási jelentősége, hogy nagyon fejlődött szerintem technikailag a videokonferenciák minősége, sok új eszköz jelent meg, és egy szomú idős ember rájött, hogy a unokáival, gyerekeivel, bőrunokáival így is tud kapcsolatot tartani. Nem ugyanaz, mint megszorongatni őket, de azért mégis csak lehet őket látni, lehet őket játszani. Az elektronikus orvosi receptek és lehetek környékén szintén nagy változás történt az elmúlt két évben, szerencse, hogy egy imáról sok mindenki tud. Szerencse, hogy még a pandémia kitörése előtt létrejött az elektronikus vényrendszer. Már csak azt kellett megérni, hogy ezt bárki kiválthassa, és itt is aztán csoda történt, rájött az állami igazgatás arra, hogy nem, nagy baj nem lesz abból, sok visszaélés nem lesz akkor, hogyha megengedik, hogy valaki a mamájának, a feleségének, szomszédjának a taj azonosítóját ismerve kiváltja számára a receptet. Reméljük, hogy ez megmarad. Az egészségügyi ellátásban egy kis változás talán történt, szintén egynek lehetőre tudnék példát mutatni, viszont a további területeken az egészségügyi szülővizsgálatok, támogatott életvitel, ami nagyon fontos lenne, azt hiszem, hogy sok változás nem történt az elmúlt időszakban. Lépjünk akkor tovább, be fogok mutatni egy sémát, hogy ahhoz, hogy ezek a internet alapú megoldások az okos életvitel terjedjen, hát az szükséges, hogy a digitális gazdaság és a társadalom kellően fejlett legyen. az Európai Unióban 2015-től használják ezt a Gézi indexet, amely 5 mérőszámot használ, az internet hozzáférés mértékét, a humán tőke mértékét, az internet használat jellemzőjét, a digitális technológiák integráltsága mértéket és a digitális közszolgáltatások mértéket. És hát bemutatja, hogy az egyes európai országok, uniós országok, és illetve Moldovia és Svájc hogyan állnak. Már lehet, hogy Moldovia ebben a listában nincs benne, ezek az uniós országok. És hát itt az látszik, hogy 2019-ben, tehát még a pandémia előtt Magyarország hátul a 8. helyen állt, legerősebb Magyarország az infrastruktúrában volt, a konnektivitűen, internet infrastruktúrában, és a legkevésbé a internet szolgáltatások használata, ezek még kevésbé a digitális technológia integráltságában, tehát a vállalatokat mennyire hagyja át a digitális technológia. Hát ha ebben a pozíció egy évvel korábban két helyen rosszabbul állt, két évvel korábban ugyanitt állt, tehát ha ebben nem tudunk jelentősen változtatni, akkor azért nem tudom számíthatunk arra, hogy okos élet ütelet, hogy most már elterjedne. Ezt a diát nagyon szeretem, vagy ezt a korszát nagyon szeretem, nem tudom, hogy ki mennyire, úgyhogy demográfiára térünk most át, nem tudom, hogy ki mennyire szokott demográfiával foglalkozni, 2005-ig egyáltalán nem érdekelt a téma, azóta viszont igen, hiszen ugye olyan dolgokkal foglalkoztam, hogy idősebb embereket segítő műszaki megoldások, és talán itt van, nem tudom, hogy lehet-e látni majd most. Vagy bocsánat. Nem, akkor nem fogunk tudni megosztani, mindegy, ennek a korfának van egy interaktív át, ez interaktív, és a KSA honlapján megnézhető. Ez nagyon szépen mutatja, hogy különböző korcsoportokban hányan élnek Magyarországon, és ha valaki rámít erre a korszakra, most ez látszik, hogy a 45 év körüli férfiak és nők létszáma, meg a 65 év körüli kidazad, de ha megyünk fel az években, akkor ez a fabizony egyre koronásabb lesz, egyre több ember lesz a csúcsokon. Ha valakit az érdekel, akkor olvasom, hogy nézve meg nem tanulságos ámra. Három körbe következik most, nagyon röviden, amelyek a népesség számának az alakulását mutatja ezek közül. Az első ezek közül a népesség számának alakulását mutatja 2060-ig, ám most 2020-ban vagyunk, ez kb. Azt jelenti, hogy 9,5 millió Magyarország lakosságnak a száma, és a tendencia látható módon mindenképpen csökken, akár az optimista, akár a pessimista változatot nézzük. A 65 évesek száma, 65 plusz évesek, tehát 65 évesek száma viszont meredeken növekszik. 2020-ban már 1,9 millió, vagyis egy ötödek körülbelül a teljes népességnek. Ami azt jelenti, hogy az időskori függőségi ráta az meredeken növekszik. Ez a vonal itt a 2013-as évet mutatta, akkor készült el az ábra, raktam le először egy diába, és most nem találtam frissebbet. Ez azt mutatta, hogy kb. 4 munkaképes korú tart el egy időset, de ez meredeken növekszik, 2050-re már ketten fognak eltartani, csoport 40-50 között, ketten fognak eltartani egy időset, egy hazatlan munka, tehát ha csak a nyugdíjási korlátán nem is féljed. Jelentősen, ami persze várható. Ami azt is jelenti, majd a továbbiakban látjuk, hogy nem csak el kell tartani őket, hanem gondoskodni is kell róluk egyéb formákban is. És hát ez tartozik a témához. A másik érdekes ábra, amit a WHO alapjáról lehet letölteni, azt mutatja, hogy nevezik a különféle időszakokat az emberek életében. Ma nem ritka, van legalábbis olyan, aki 100 év feletti, motozállamikor. időskornak a 75-90-es éves sávot mutatják, és én még értettem a telemedicinai jelzés mellé, ami azt mondja, hogy 60-75 év, 75-90 éves korban még lehet gyerekszülőket alkalmazni, 90 éves kor felett már nagyon-nagyon nehéz. Tulajdonképpen már 90 éves kor alatt is az emberek egy része már nem lehet segíteni. Csak eszközökkel mindenképpen személyes segítségre van szükségük. Hát még egy érdekes ábra, amit megint nem tudunk belemenni, ez az egészségben eltöltött életévek száma. A lényeg az belőle, hogy 65 éves korban a még várható életévek száma, amelyet korlátozás nélkül töltenek a nők, az kb. 6 év, és a férfiak hasonló. A következő, tehát azt jelenti, hogy kb. 62 éves, bocsánat, 73 éves korukig, többé-kevésbé korlátozás nélkül lehet élni, onnan jönnek a közepesen súlyos, egy nagyon súlyos korlátozottságok, amikor sokféle krónikus betegség mellett jelentős segítség is szorulunk. És még egy, és utána ígérem a statisztikának vége, ez az időskori demenciák gyakorisága, ebben megint csak azt emelném ki, hogy ami 74 éves korig a demencia gyakorisága, demenciák gyakorisága Magyarországon valahol 3,5% körül van, addig 75 és 79 éves kor között ez már több mint 2%, 80 éves kor fölött pedig már 15% körül van, 85 éves kor fölött pedig alakosan egyharmada valamilyen fajta mentális hanyatlást érzékel, közöttet kevésbé súlyos vagy súlyosabb verziót. Mindezek azt mutatják, hogy amit részébe elmennék, hogy és most is másik címben is olvastam ma is, hogy ahhoz, hogy itt a lakosság gondozásával, ellátásával ne legyenek gondok, meg szükséges műszaki eszközöket igénybe venni, mert egyszerűen nem lesznek elég gondozók, akik ezt a sok embert ápoló gondozók, akik ezt a sok embert ellátni mennyire képesek. Hát akkor tegyünk át a munkátéval támogatott életvitelre. Itt egy karikatúrával kezdeném, a Herzényi Szalamat karikatúristája, valakitől vettem, hát egy finn előadott volt, jó régen ezt a lábra, 1996-ban így képzelt el, karikatúristaként a informatikával segített életvitelt. A EU-ban nagyjából akkor, amikor az Ambient Intelligence kifejezés divatba jött, akkor kezdtek el foglalkozni kutatásfejlesztési innovációs támogatásokkal, amelyek részben az otthonápolást, otthontartózkodást, otthon egészségügyet hivatottak elősegíteni. Azt mondhatom, hogy a rátörés minden mai napig várat magára. Én leginkább az AI közös programot ismerem és ismertem, ennek a kidolgozásában is részt vettem valamikor. Ez a mai napig működő program, 2008 és 2013 között az Ambient Assisted Living nevet viselte, 2014-ben az Ambient Roman kevésbé volt divatos, kikerült innen, és Ambient Assisted Living névre keresztelték át, azóta is fut, ennek bizonyos eredményéről számolni be a továbbiakban. A következő két ábra röviden felsorolja a pályázati témákat. Ebből most csak annyit emelnék ki, mert nem kevés az időm, sok forrához képest, hogy az első hat évben elég specifikus témákat próbáltunk meg kitalálni, akkor még benne voltam, hogy hol, mikor milyen speciális témát szeretne a program támogatni. Később, 2014-től, vagy inkább még 2017-től kezdve, bocsánat, már ugye kevésbé specifikusak a témakírások, mindarról szól, hogy időskorban is aktívan, egészségesen és önállóan élni, inkább egy támogatással erre keresünk megoldásokat. Magyarországon is indítottunk egy kezdeményezést valamikor 2006 környékén, ez volt az Életvitel Segítő Infokommunikációs Technológiák és Alkalmazások Program. 2013-ig próbálkoztunk azzal, hogy Magyarországon is forrásokat források megnyitására búzítsuk a mindenkori kutatásfejlesztés támogató hivatalt, nem sok sikerre. De a nemzetközi programokban részt vettünk, és ez azért említettem itt csak most meg, egyrészt már részt vettem benne, másrészt, mert olyan fókuszterületet jelöltünk meg az állatprogramokhoz képest, amelyeket mai napig fontosnak tartok, és amelyekben úgy érzem, hogy mai napig nagyon sok előrejutás nincs. Nem csak Magyarországon, világszerte nincsen. Az egyik az otthon és a lakáson kívüli felügyelet, a másik a terápia követés és támogatás, a harmadik a folyadékok pótlása, a negyedik az egészségmegőrzés és fejlesztés infokon eszközökkel. És akkor gyorsan átfutjuk azokat a életvitelt segítő informatikai területeket, amelyekkel különféle kutatásfejlesztési projektek foglalkoztak, és a termékek igazán nem születtek, bizonyos eredmények azért vannak, részeredmények vannak. A legfontosabb, egyik legfontosabb nyilván a rosszul létre egy vészhelyzet jelzése. Erre sokféle megoldással próbálkoztak különféle emberek, leginkább a úgynevezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terjedt el, becsenedjen a pánikgombos rendszer, amelyik erre láttunk egy példát ott az egyik első képen, amikor egy piros gombot, ha baj van, akkor megnyomok egy piros gombot. Ennek a megoldásnak ezennyi problémája van, vagy több problémája, hány felé, több. Az egyik az, hogy aktív jelzést vár, kapcsolaton és segítségre van szüksége, már pedig ha valaki elveszti az eszméletét, vagy elesik, és nincs olyan akában ez a rendszer, és itt van, akkor nem tud jelezni. A másik következő érdekes terület a életleni paramétereknek a regisztrálása, vérnyomás, vércukor, és a véroxigén szint. Ezzel az a probléma, hogy ez nem automatikusan megy, hanem kézzel kell beírni valahova, vagy akár le kell olvasni és úgy kell beküldeni, akkor ez már veszett fejszíne le, mert egyrészt sokan nem képesek erre, másrészt azok közül is, akik képesek lennének, egy rendszeres regisztrálásra képtelenek, alkalmatlanok, és sok ilyen megoldás volt, különféle okos applikációk, internetes megoldások, gyakorlatilag ezek nem működnek. Tovább azért sem működnek, mert az orvosok általában ritkán fogadják el, ma már inkább korábban ritkán fogadták el az otthoni mérési eredményeket, mondanám, hogy nem elég pontos, nem elég precíz, nem lehet tudni a körülményeket, tehát nem kezdek el semmit. Nagyon fontos és érdekes dolog a különféle tennivalók elvégzésére az emlékeztetők, különösen olyanok esetében, akiknek a szellemi képességeik hanyatlanak. A gyógyszerszedés ugye az egy különösen fontos dolog, mármint arra az emlékeztető, hogy a napi tevékenységekre is. Ez annak ellenére nincs megoldva rendesen, hogy ma már nagyon sok online naptár áll rendelkezésünkre, de megint az a probléma, hogy egy aktivitást igényel annak részéről, aki ezt használni akarja, vagy a családtagjai részéről. Egy nagyon fontos próbálkozás a napi életviteli tevékenységek követése, van egy angol rövidítés is erre a célra, az ADL, az Activities of Daily Living. Ebben is lehetőséget ad arra, hogy ezt rendesen követjük, hogy a szokatlan napi eseményeket, a nap menetének a eltéréseit felismerjük és jelezzük. De mindenki, aki már kellene idős, és hát többen itt, ma ilyen korban vagyunk, tudja, hogy a napja nagyjából úgy zajlik minden nap, és hogy ebben valami eltérés van, akkor az valamit jelezhet. Ez egy ígéretes valami, nincs rá tudomásom szerint új megoldás. Az esés megelőzés, esetdetektálásról, annak a fontosságáról már az elején beszéltem a különpéldákban. Az otthonápolás, gondolás segítése szintén nagyon fontos, még több helyen elő fog jönni a segítő segítése című fogalom. Azt gondoljuk jó páran, hogy az otthonápolást végző gondozók segítése az egyszerű feladat lenne, és az is nagy terület lenne le az ő vállukról, az adminisztratív terheket. Hát nincs tudom megbeszélni, de sok részletet el tudni mondani erről. Sokan dolgoztunk Hirta és Társas Egyipétet megbolyosító eszközökön. A pandémiában sokat segített, gyakorlatilag a videokonferencia eszközök hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és használt, hogy is sok egyszerűbbé vált. Fontos a lakói eladásokkal a követés, a közlekedés segítése. Ezek akkor működnek jól, hogyha egy olyan eszköz van valakinek a karján, aki eltévedésre hajlamos, ami rajta van és nem tudja levenni. Abban az esetben, hogyha mobiltelefonját követjük, ami technikailag egyszerű, akkor már gondok lehetnek, hiszen az otthon lehet felejteni. Otthon egyébként otthon töltő idős embereknél az orvosi leletek, receptek, zárójelentések, terápiás előírások, online egészség fontos, ez szerencsére nyitott előre az EST és E-recept kapcsán. Persze az otthoni vérvételt sajnos nem lehet módszerre megoldani, és a pandémia időszak alatt bizony voltak nehézségek, hogy családunkban legalábbis, hogy kijöjjön valaki vért venni, édesanyámhoz, aki hát nem nagyon tud elmenni orvoshoz. A kognitív képességek megőrzése és látások mérése online játékokkal szintén egy fontos terület. Erről lehet, hogy beszéltem volna később, ha ott volna időm. Sokat foglalkoztam ilyen témával is. Az online bevásárlási intézés szintén a életvitelt segítő dolgokhoz tartozik. És akkor itt van egy-két egzotikusabb dolog, például a járássegítő eszközök, az úgynevezett exoskeletonok, amelyek olyanok, mint az amerikai katonákat segítő külső csontvázak, segítették őket a sivatagi háborúban, vagy az otthoni mozgásrehabilitációs terápiás eszközök, az otthoni félautomatikus eszközök, a segítő robotok, ezek ezen a területen is sok kísérlet folyik. És hát a lakás automatizálásban is, ezek nem csak olyan berendezések egyszerűen, amelyek segítenek kinyitni az ablakot, hogy beúzni a függönyt, hanem vezérlik is a világítást is, az ablaknyitást, csukást is, attól függően, hogy mekkora páratartalom, hideg van, vagy meleg van, vagy szükség van a belső világításra, vagy nincsen. Azt akkor gyorsan néhány példán átfutnánk itt a következőkben, miután gondolom, hogy 60 percet beszélni összesen, és akkor befejezem, tehát még 10-12 percet. Néhány projektet mutatnék be, annélkül részletekből belemennék, amelyben én magam is sokszor benne voltam. Az első ilyen projektünk 2010-ben, 2008 és 2010 között a szűrőgép projekt volt, amelyben mindenféle adatokat akartunk gyűjteni lakásban elhelyezett mérőeszközökből, és különféle szenzorok láthatók ezen a kis ábrán, és a következőben kicsit részletesebben vérnyomás mérőtől kezdve, ülésből felállást, mozgás vizsgálat, felállás mozgásnak a vizsgálatát, vagy kézügyességmérőt, ami egy rehabilitációs is eszköz volt egyidejűleg, vagy egy rádiós LKG otthoni egységet. Ennek egy gyűjtöttük, és hát valahogy ilyen diagramokat próbáltunk, például a vérnyomás mérés eredményéből kihozni. Azt remélve, hogy ezt egy orvos valamikor megnézi, és ebből következtetéseket tud levonni. Először bizonyos 9 lyukú kézügyességmérő, aminek a eredeti fából, ez egy műanyagból készült verzióját használják kézremeg és mérésére. Ez egy elektronizált verzió volt, amit véletlenül fejlesztett ki két hallgató, Jobbágy professzor vezetésével, és ebből a kézügyesség nyílésével lehetett következtetni. Levonni, illetve rehabilitációs eszközként is volt használható, hogy a szlókon átesett már fejlődőben lévő betegek esetében. Foglalkoztunk esésfelismerő rendszerrel is. Ugye itt a probléma, amikor említettem, hogyha egy pánik gondot hagynak valakinek a nyakába, és jelezni kell, akkor azt azóta esetben esés után nem tudja megnyomni. Ha automatikus esésfelismerő karkötőt teszünk a kezére, akkor lehet, hogy ez pont a fülszalagban nincs rajta, amikor éppen elesik. Mi egy olyan kamerának kinéző, de nem kamerával próbálkoztunk egy nemzetközi projektben, amelyik egy jobboldali ábrán látható képet vett fel az illetőről, tehát nem valódi képet, hanem csak érzékelt, hogy van-e mozgás, és meg kellett felismerni az esést. Érdekesség, hogy hozzáteszem, hogy nem jutottunk el a termék, ahhoz, hogy terméké váljon. A dolog ígéretes volt, a mesterséges intelligencia alapú algoritmus egy kollégám készítette, több kollega készítette a műegyetlen egyik nagyszékén, de aztán véget ért a projekt, és akkor véget ért a fejlesztés is. Hozzáteszem, egyáltalán nem triviális dolog definiálni azt, hogy mi az, hogy valaki elesett, hiszen le is googolhat, például vagy csinált olyan mozgásokat, amik nem esések, és mégis eséshez hasonlítanak, tehát úgy nehéz kérdés. Azóta sincs, úgy tudom, a esés detektálás rendesen megoldva, tehát egy mobiltelefonnal is lehet valamit érzékelni, és szükség esetén riasztani. Fülös kérdés minden ilyen esetben az igaz és a hamis riasztásoknak az aránya, általában a hamis riasztások túl sokan vannak, és ez minden rendszert tönkretesz. Úgy értem, hogy a diszpécsereket tönkreteszik, és a használhatóságát szomítja a rendszernek. Volt egy újabb projektünk, jó pár évvel ezelőtt, majdnem évtizede, a Kétfél projekt. Itt például egy gyógyszeradagolóval próbálkozott az egyik német partner kutatóhely. Sokan bonyolult gyógyszeradagoló volt, mechanikailag is nehezen megvalósítható, de a készség kívül jelezte azt, a prototípus, hogyha kivettek belőle egy gyógyszert, egyrészt figyelmeztetett, hogy most gyógyszert kell kivenni, másrészt érzékelt, hogy kivették a gyógyszert, és kivette a lelkából. Azért az ilyen eszközök túl komplikáltak ahhoz, hogy gyakorlatilag használni lehessen őket, és túl drágák is természetesen. A Philips akkor fejlesztette ki az első okostelevízióját, és mindenképpen ebben a projektben akarta használni ilyen parakatábla helyett. A jobboldali ábra azt mutatja, hogy a képernyőre tűzzük ki a különféle figyelmeztetőket. A tevékenység emlékeztetése, hát ez sem jött be igazán, azt hiszem azóta sem. Még az okostelefonos figyelmeztetés is elég nehezen működik. Olyan emberek esetében, akik nem szoktak hozzá az IKT eszközök aktív használatához. Azért említettem a TCL projektet, mert ebben egy kísérletet tettünk az otthoni tevékenység követésére, úgynevezett EDL-re, egy lakást rendeztünk be az egyik tanszéki laboratóriumban, különböző helyiségeket, konyhát, hálószobát, nappalit, mellékhelyiséget, és itt próbáltuk követni az ott tartózkodó személynek a mozgását, és figyelmeztetni akkor, hogyha valamilyen esemény történt, például az ütőszekély utamalat. Ehhez az algoritmust a tanszok munkatársai programozták be, hát ez is megmaradt sajnos a kísérleti fázisban, ami esetünkben. Ez egy kedvenc projektem volt 2010 és 2013 között, az úgynevezett Human Me, virtuális tárgyjelenetet megvalósító eszköz. Látható módon, hogy a baloldali ábrán egy olyan számítógép van a használó orra előtt, amelynek két monitora is van. Az alsó monitor a billentyűzet helyén egy érintőképernyős monitor, a másik monitoron pedig látja a vele szemben, akár több száz, több ezer kilométerre ülő Park nevének a felső központos a kezét is, de két kamera mutatja a fölnik a kezet, a másik a felső tesztet, és ez egy közös játékra, együttlétre, virtuális kirándulásokra, vagy akár közös virtuális kávézásra is lehetőséget adott. Az ötlet nagyon szimpatikus volt, tehát a ugye túlhaladta, ez nagyon drága lett a berendezés, ugye túlhaladta, és ennek egy utódja látható a jobb oldali ábrán, ahol már tabletek helyettesítik a korábban nagyon drága érintőképernyős kijelzőt is, meg a másik kijelzőt is, és hát mai világban ugye már ezek tényleg szerencsére napi megoldások lettek, hogyan a pandémiának köszönhetően nem tudunk unokákkal a hajlandók távolból is játszani. A következő projektünk a terjúgi, a terjékenység követés volt szintén. Itt nagyon röviden csak abba indultunk, hogy csak azt kell vizsgálnunk, hogy vajon a napi rutin az működik-e vagy sem. További részletekre nincsen igazán szükség. És összesen három jelzést kellene adni az okostelefon kijelzőjére. Egy zöld szívecskét mondjuk akkor, hogyha minden rendben van és úgy zajlik, mint szokott, egy sárga szívecskét akkor, hogyha valami eltérés van, nem akkor kell szólni, ami szokott, nem akkor ment ki a konyhában, mint szokott, és így tovább. Vagy egy pirosat, amikor hosszabb időn keresztül van eltérés, vagy nincs jelzés például valamilyen ok miatt. És hát ez milyen jól működne a mai okostelefonos világban. Láttunk hasonlót, de nagyon keveset, ami megvalósult. Ezeken a következő ábrákon átmennék, ezek olyan műszaki megoldásokat mutatnak, amelyeket érve Magyarországon fejlesztettek, de nem mennék be, de ebben igen, egy kicsit, mert talán egyetlen vagy nagyon kevés olyan termék, amelyik egy AR projektből született. Hozzáteszem, hogy 2002-ben kezdték el ezt a rendszert fejleszteni a hollandok, valamikor a 2010-es évek elején egy AR projekt is lett belőle, és a körül 2018-ra lett belőle termék, csak nem 16 év alatt. Kétfajta szenzor található ebben a dobozkában, egy ajtóablak szenzor és egy tevékenység, egy mozgásérzékelő szenzor. Ezeket helyezik ki a lakásba, és ezek jeleznek. Nagyon fontos, a konfekció, hogy ezek önállóan működő eszközök kellenek, hogy legyenek, tehát semmifajta aktivitás nem igényel, ahogy túl mozog, tehát beállhat részvételt az eszközök működtetésében a lakásban lakótól. A következő ábra mutatja például a szenzor különféle elhelyezését a lakásban. Igen. És például egy ilyen fajta jelzés lehet, kétfajta jelzés lehet. Az egyik a magánlakásban, amikor jelzi azt, hogy az illető most itt van a konyhában van, fölkelte az ágyból, lefeküdt, bejött vagy kiment a lakásból, és ezekkel a piros, sárga-zöld színekkel mutatja is, minden rendben van, vagy amit mi is kitaláltunk valamikor. Ennek a rendszernek az alkalmazása azonban kevésbé magánlakásokban, mint inkább idősotthonokban terjed, persze ott is csak lassan, ahol a apartmanok vannak az idősotthonban, tehát ezek egy-egy ember lakik, egy-két ember lakik egy apartmanban, és az ő tevékenységükről jelez a gondozónak. Itt külön kiemeltem a segítő segítése címet még egyszer, tehát valóban az úgy tűnik az a, tehát az a járható, hogy a segítőket segítsük, azok lehetnek családtagok is, lehetnek szolgálatos segítők is, lehetnek lakáshoz kiáró segítők is, mindegy, az ő munkájukat lehet összeerősíteni, könnyebbé tenni, jelzéseket, ellátni őket. Ez lehetne talán a jövőben látható út, egy kívánatos út a otthonápolásnak. Ez szintén egy volt partnerünknek a rendszere, saját rendszere, ezt is idősotthonokban használják, különféle eszközöket, kamerát, okozzárat, kép. érzékelő szenzort, okosórát használnak tudósok tevékenységének figyelésére. A hanggal beszélelt asszisztenseket is említeném itt nagyon röviden, részben azért, mert nagyon valószínű, hogy ezek ugyan hasznosak, de inkább a kényelmi berendezések közé tartoznak. Nagyon valószínű, hogy a gondolásra szoruló vagy segítségre szoruló idős emberek ezeknek a használatát már nem igazán tudják megtanulni. És itt van néhány extra fejlesztés még, amelyben ebben szinte részt vettek magyar partnerek is, a segítő robotok, nagy divatja van továbbra is, már több mint 10 éve a segítő robotok fejlesztésének, egyenlőre még én úgy látom, hogy kevés hasznosítható eredménnyel, de ki tudja, mit hoz a jövő. Egy úgy egzotikusabb dolog a vécéülőke, amelynek szintén volt, ez egy japán fejlesztés volt, egy olyan laboratórium, ami be van építve a vécéülőkébe, és a vizeletből, meg a székletből mintát vesz, meg gázokból mintát vesz, és ennek elemzi a vécét használónak az egészségi állapotát. Hozzá kell tennem, hogy egy e-toilet vagy i-toilet színen az AI program is támogatott egy hasonló fejlesztést, aminek nagy a részlete is volt valamikor a 2010-es évek második felében. Tehát az ötlet az továbbra is fennáll, hogy egy legjobb laboratóriumi mintavételi hely az a vécékkanyú. És egy szintén egzotikusabb dolog, ez egy kicsit más jellegű valami, a parola terápiás robotfóka. Ezt, ha valaki japán honlapokra megy fel, akkor ezt a fókát és más dolgokat is megtalál. Ugye idős otthonokban élő állatot bevinni nem szabad, de egy ilyen műállatot szabad bevinni. Egy szóló YouTube videó található font Dániában kipróbálták idős otthonokban. Nem tud bennünk egyre, súlyos etikai problémákat is föl lehet kondív valahol a küzdő emberek esetében, például az ilyen robotállatoknak az alkalmazása. És utolsó kedvencem a következő folyákon a számítógépes játékok a szellemi képességek mérésére. Ugye a számítógépes játékoknak óriási előnye lehet az, hogy egyrészt könnyen hozzáférhetők nagyon sok ember számára az interneten keresztül, a másik, hogy a gamifikálás, a gamifikálás, a játékosítás az sorakoztatóra teszi azokat a vizsgálatokat, akár szülővizsgálatokat, amelyek egyébként az emberek többsége növényelősen végezve, de semmiképpen nem rendszeresen. A Fennállam utolsó projektben fejlesztettünk olyan egyszerű logikai játékokat, itt a következő ábrán látszik egy sorozat belőlük, amelyek kifejezetten kognitív képességeket, nagy részük kognitív képességeket mérő teszteknek a játékosított változata, és ugyan 2019-ben ez a projekt befejeződött, de még azóta is van jó pár 10 résztvevő, aki rendszeresen használja a weboldalunkat, az volt az elképzelésünk, hogy mérjünk és összehasonlítunk, tehát mérjük a játékosnak a teljesítményeit hosszú időn keresztül, összehasonlítjuk valamilyen mintavételi eljárással, és összehozunk egy referenciaszetet az egyik oldalon, pár nap vagy pár hét leforgás alatt, és ezek után egyébként eltolt ablakban gyűjtjük a további adatokat, és vizsgáljuk, hogy van-e szignifikáns eltérés a játékos teljesítménye között, nyilván nem pozitív, hanem negatív irányban egy idő után, és ha eltérés tapasztalunk statisztikai módszerekkel, akkor jelzünk, hogy hát a kognitív képességek csökkennek, meg kéne nézetni, olvassa, hogy milyennek az oka. Sajnos a projekt véget ért 15-ben, ahogy említettem, és hát azóta a elvet nem tudjuk jobban vagy. Nem tudtuk rendesen megvalósítani az elképzelésünket. Azt gondoljuk, hogy akit csináltuk, hogy nagy fantázia lenne benne. Egyrészt a demenseknek az aránya, vagy a kognitív képességek, kognitív hanyatlását viszont aránya nő, nem az aránya, a létszáma nő. az arány annyiban nő, hogy az élet hogy is emelkedik, tehát kevesebben lesznek, arányokban is többen lesznek. Másrészt szülővizsgálatokra is valamilyen módon alkalmas lehet, ha olcsó szülővizsgálatokra valószínűsítettük születek kollégákkal, hogy nem csak demencia, hanem depresszió, skizofrénia és más betegségek felismerését is időben el lehet nevele végezni, de hát sokat kellene még dolgozni rajta. A következő világon a vált áttörés elmaradásnak néhány okát soroltam föl, kétségtelenül búzácsol ez az egész, tehát nincs igazi átütő eredmény, de ezt most nem fogom elmondani. Egy dolgot szeretnék még, még túléptem az időmet, bocsánatot kérek érte, a Klubrádió internetre megy című dolgot. Ugye az út hallgatók valószínűleg tudják, hogy a Klubrádió nem kapta meg a frekvenciáknak jogot a továbbiakban, ezért kénytelen volt az internetre menni, és hát ezáltal sok a hallgatók itt, és sok idős ember is arra kényszerült, hogy az interneten hallgassa ezt a rádiót. Ugye különféle megoldások vannak, lehet számítógépen természetesen, ami sok számára nem lehetőség. A mobiltelefon, okostelefon az igen, de hogyha mondjuk a régi rádióján szeretné hallgatni, akkor még egy FM transmitterre is szüksége van, amit be kell tudnám. Fülhallgatóba, ha autórádión akarja hallgatni menet közben, akkor dettó, ugyanez a helyzet, vagy vásárol egy olcsóbb, drágább internetrádiót. Nagyon nem egyszerű volt az át, én követtem, létrejött egy YouTube-rádió nevű csoport, internetet követ csoport a Facebookon, 8000 tag volt legutóbb, amikor én értesültem róla, nagyon egyszerű kérdéseket tesztek fel sokszor, nagyon bonyolultakat sokszor, nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy hogyan kell beállítani valamit, például a Wi-Fi rádiót, internetes rádiót a Wi-Fi fogadására, egyáltalán mi az, hogy Wi-Fi, mi az, hogy Bluetooth, mi az, hogy FM transmitter és hasonló. Mit csinál akkor, amikor megszakad az internet kapcsolat, egyszerűen nem stabil a használat, és egy nagyon tanulságos számomra abból a szempontból, hogy az életvitel segítő megoldásoknak a lakáson belül használata az milyen súlyos nehézséget okoz. Az előbb említett fennáll a rendszernek ugye az óriási előnye, talán lehetett ott látni, hogy az illető hazaviszi, mágnesekkel vagy ragasztó szalagokkal kiragja a különböző épületek, különböző helyekre, a lakásban ő vagy a családtagja, és onnantól egy-két éven keresztül elvileg legalábbis felügyelet nélkül működik. Sok eszköz esetén ez nem így van, akár az okostelefonunknál sincs, hiszen rendszeresen fel kell tölteni, és ez bizony az idős embereknek, akik pláne valamilyen fizikai vagy szellemi korlátozással küzdenek, ez szinte megoldhatatlan feladat. És ez valószínűleg akkor így marad akkor is, hogyha jön egy új generáció, amelyik már járatosabb ebben a világban, de az ő számukra az új technikai eszközök alkalmazása hasonlóképpen nehéz lesz. Mivel a szolgáltatóknak sem jó az, hogyha ki kell járniuk, üzemeltetni, karbantartani, újraéleszteni a berendezéseket, ezért sincsen a mai napig kialakult üzleti modell arra, hogy hogyan kell az ilyen rendszereket üzemeltetni. Hát erről a végén már nem beszélnék, az Erodium az egyik kedvencem, ami egy orvosi betegirányító rendszer, házi orvosi rendszer, de most nem mondok róla semmit. Talán többen ismerik innen. Végül az első olyan házi orvosi alkalmazás, ami ugye a pacienseknek szól, és amelyik szerintem nagyon jó használható. Köszönöm szépen a figyelmet!